Kol Israel az izraeli rádió magyar nyelvadását hallják Jeruzsálemből. Ma a héber naptár szerint 1773. svát hó 10-e, a polgári naptár szerint 2013. január 20-a vasárnap van. Köszöntjük hallgatóinkat, Shalom Erev Tov, mikrofonnál Herbst Mónika. Híradásunk tartalmából. Netanyahu miniszterelnök ma találkozott amerikai szenátorokkal. Avigdor Lieberman, az Izrael Otthonunk párt elnöke kijelentette, hogy a palesztin arab fél a felelős a tárgyalások befagyasztásáért. Szinte mindennaposak a palesztin arabok gyilkossági kísérletei izraeli civilek ellen, azonban sajnálatos módon az izraeli központi média ettől teljesen eltekint. Hírénk után Keller Tibor történész összeállításából ismétlünk. És a részletes hírek. Netanyahu miniszterelnök találkozott ma amerikai szenátorokkal. A kormányfő újból elmondta az amerikai politikusoknak, hogy nem a jeruzsálemi építkezések veszélyeztetik a világ békéjét, hanem az iráni diktatúra atomprojektje. A történelem nem fog megbocsátani azoknak, akik nem akadályozták meg az iráni atombombát, mondta Benjamin Netanyahu kormányfő a találkozó során, melyen mind a republikánus, mind a demokrata párt szenátorai részt vettek. Több mint 12 palesztin arab halt meg és 20 megsebesült csütörtökön egy légitámadásban Damaszkusz mellett található menekült táborban. A halottak jó része gyerekek és nők, közölte a MÁN, a palesztin hatóság hivatalos hírügynöksége. Az ENSZ emberjogi szervezete egyelőre nem ítélte el az esetet, nem állított fel azonnal vizsgáló bizottságot, és a többi nemzetközi emberjogi védelmi szervezetek, mint az Amnesty International vagy a Human Rights Watch, nem hallatták hangjukat a 12 ártatlan palesztin arab áldozat miatt. Avigdor Lieberman, az Izrael Otthonunk pártelnöke kijelentette, hogy Izrael továbbra is folytatja az építkezéseket a fővárosban, Jeruzsálemben. A volt külügyminiszter szerint a nézeteltérések az Egyesült Államok kormányzatával nem új keletűek, mindig is léteztek. Azonban ezek a nézeteltérések a két ország történelme során nem akadályozták meg, és nem zavarták a szoros együttműködést különböző teren. Lieberman ismét hangsúlyozta, hogy a palesztin arab fél a felelős a tárgyalások befagyasztásáért, miután Abu Mazenék csak beszélnek a béke megteremtéséről, azonban valójában mindent megtesznek annak megakadályozására. Avigdor Lieberman úgy véli, hogy Netanyahu kormány fő a választások után jobban tenné, ha a gazdaságba, a különböző társadalmi problémák megoldásába fektetne ereje jó részét, miután ez sokkal égetőbb és fontosabb probléma, mint a palesztin arabok követeléseinek eleget tenni. A palesztin arabok Észak-Jeruzsálem közelében egy illegális sátortábort állítottak fel Septében. A logisztika és a sátorok minőségéből mindjárt kiderült, hogy ez is, mint minden más tevékenység, a palesztin hatóságban európai pénzből, európai esetleg amerikai aktív segítségből származik. Tulajdonképpen a palesztin hatóság ma az Európai Unió, az európai szélső baloldal meghosszabbított keze. Az európai donor országok finanszírozzák a palesztin hatóság minden tevékenységét, kezdve a rendőrség egyenruhájának biztosításától, az iskolai könyveken keresztül, a lakásfelújítások, az útszakaszok javításáig mind-mind az európai adófizetők zsebéből kerül elő, köszönhetően az Európai Unió diplomatáinak. Az Izrael területén élő palesztin arabság élvezi százalékos arányban a világ támogatásának a nagy részét, annak ellenére, hogy semmi indok nincs erre az igazságtalan elosztásra, már csak a számszerűek sem. Ez az igazságtalan és túlzott támogatás természetesen más elesett, valós nehézségekkel küzdő népek számláján történik. Még Kongóban, Haitiban, Bangladesben is még sorolhatnánk az úgynevezett harmadik világ segítségre szorult nemzeteinek számát, csak $1 kell megélnünk egy hónapban, addig a palesztin arabok a hivatalos statisztika szerint nettó $1000 keresnek, és ebbe persze nincs beleszámítva a fekete pénz és a donor országok pénzügyi támogatása. A szamárai Karni Somron városába tartó autóra palesztin arab terroristák molotov palackot dobtak, szerencsére az autó nem gyulladt ki, és a gépkocsiban utazó kisgyermekes család egyike sem sebesült meg ebben a támadásban. Szinte minden naposak a palesztin arabok gyilkossági kísérletei izraeli civilek ellen, azonban sajnálatos módon az izraeli központi média ettől teljesen eltekint, így az izraeli lakosság jó része nem is tud ezekről, az izraeli civilek elleni mindennapos életveszélyes támadásokról. A rádió Reset Beat adásában közzétett legújabb felmérés az ideológiai jobboldalnak 71 mandátumot jósol, míg a baloldal 49 mandátumra zsugorodik. Természetesen csak a felmérés, a valódi eredmények csak szerdán fognak kiderülni. Eddig tartottak híreink, és most ellenőrizzük történész összeállításából ismétlünk meg.
A magyar zsidó tudósok által kezdeményezett atomkorszak $6000 költségvetéssel indult Amerikában. Szilárd Leó a legbátrabb, de talán legkomolytalanabb is az 5 nagy, Tellerede, Wigner Jenő, Neumann János, Kármán Tódor és jó maga Szilárd Leó közül, aki valójában elindította az atomkorszakot. Ő az, aki szembefordul a sorssal, a részlet kérdésekkel nem foglalkozik, kizárólag a lényegre tör. A részlet kérdéseket másokra hagyja. Így kapcsolódott Szilárd Leó munkássága Enrico Fermihez, aki már kívülesik az általunk követett 5 nagy csoportján, de akivel együtt építi meg a chicagói sportpálya alatt a világon első ellenőrzött atommágiát. Ezután kapcsolódik be szívvel, lélekkel a Los Alamosi bomba megépítésének munkájába. Ő mindenütt a gyufa szerepét tölti be, amely a lángot fellobbantja. Mi most abban a pillanatban lépünk be a New York-i Columbia Egyetem egyik irodájába, ahol Tellerede nyugodtan lapozgatja jegyzeteit, és Szilárd Leó váratlanul betoppan hozzá. Egri György így adja vissza a Teller-Szilárd párbeszéd részleteit. Szilárd, nem vinnél ki Long Islandra? Wigner ma nem ér rá. Teller, Long Islandra? Hová? Szilárd, ahol Einstein lakik. Teller, hol lakik Einstein? Szilárd, nem tudom. Teller, rendben van, kiviszlek. Szilárd nem vezetett autót, viszont Tellernek volt egy öregedő 1935-ös Plymouth-ja. Miután a Peconic helységnév is felbukkant, valahogy Szilárd agyában, elindultak az ismeretlen kis település felé, a világ leghíresebb tudósához. Azt remélték, hogy aláírja ezt a levelet, amelyet közösen fogalmaztak meg. Teller később így mesélte el a történetet. A helyiségbe érve egy 10 éves kislányt kérdeztünk meg, tudja-e, hol lakik dr. Einstein? Fogalma sem volt róla. Szilárd, ismersz egy bácsit, akinek lobogó fehér haja van? Kislány, az, aki mindig csoszog? Szilárd, igen, az. A gyerek tüstént odavitt minket a házhoz. Szilárd átnyújtotta Einsteinnek a legépelt levelet, aki pihenő ruhában és papucsban fogadta vendégeit. Teázás közben átolvasta a levelet és aláírta. Teller szerint Szilárd Leó volt a levél szerzője, bár társszerzőként Wigner Jenőt is megjelölhetnénk. A levél 1939. augusztus 2-i keltezéssel Einstein céges levélpapírján érkezett a címzethez. De lássuk a tartalmát. Franklin Delano Roosevelt, az Egyesült Államok elnöke, Fehérház, Washington DC, uram. Enrico Fermi és Leo Szilárd bizonyos újabb kutatásai, amelyekről kéziratok formájában értesültem, arra engednek következtetni, hogy az uránium elemet a legközelebbi jövőben új és fontos energiaforrásra lehet átalakítani. A helyzet bizonyos aspektusai láthatóan figyelmet igényelnek, és a szükséges gyors cselekvést kívánnak a kormánytól. Ezért úgy gondolom, hogy az alábbi tényekre és javaslatokra kötelességem felhívni az ön figyelmét. Az elmúlt 4 hónap kísérletei folyamán Franciaországban Joliot, Amerikában Fermi és Szilárd munkájának eredményeként nagy mennyiségű urániumban nukleáris láncreakció idézhető elő új, rádiumhoz hasonló elemek nagy mennyisége révén. Jelenleg csak nem bizonyosnak látszik, hogy ez a közeljövőben megvalósítható. Ez az új jelenség bombák gyártásához is vezethet, és elképzelhető, bár nem biztos, hogy így módon rendkívül erős, új típusú bombákat lehet készíteni. Egyetlen ilyen bomba, ha hajóval szállítják, és egy kikötőben rombantják fel, nagy valószínűséggel elpusztítja az egész kikötőt a szomszédos területtel együtt. Igen valószínű azonban, hogy egy ilyen bomba túl nehéz lesz légiúton való szállításra. Az Egyesült Államoknak csak igen szegény urániumérc készletei vannak. Jó minőségű urániumérc található Kanadában és az egykori Csehszlovákiában, de az urániumérc legfontosabb lelőhelye a belga Kongó. Tekintettel erre a helyzetre, ön és kívánatosnak tarthatja, hogy a kormányzat, illetve láncreakción dolgozó tudósok között egyfajta állandó kapcsolat létesüljön. Az egyik megoldás erre az lenne, ha ezzel a feladattal egy olyan személyt bízna meg, aki talán nem hivatalos minőségében teljesítene szolgálatot. Teendői közé a következők tartoznának. A. Közeledni a különféle kormányhivatalokhoz, és állandóan tájékoztatni őket a további fejleményekről, továbbá javaslatokat előterjeszteni kormányzati lépésekre vonatkozóan, különös figyelemmel arra a problémára, hogy uránium ellátmányt biztosítson az Egyesült Államok számára. B. Meggyorsítani a kísérleti munkát, amelyet jelenleg az egyetemi laboratóriumok költségvetési korlátai határolnak be, és hogy pénzalapokat szerezzen, amennyiben ez szükséges, olyan magánszemélyekhez fűződő kapcsolatai révén, akik hajlandók hozzájárulni ehhez az ügyhöz, és akik talán megfelelően felszerelt ipari laboratóriumok együttműködését is megszereznék. Értesülésem szerint Németország lényegében megszüntette az uránérc eladását az általa áttett csehszlovákiai bányákból. Az, hogy a németek ilyen korai cselekvésre szánták el magukat, annak tükrében válik érthetővé, hogy von Weizsäcker, német államtitkár fia, a berlini Vilmos császár intézetben dolgozik, ahol folyamatosan megismételnek olyan urániummal kapcsolatos munkálatokat, amelyekhez hasonlók Amerikában is folynak. Őszinte nagyra becsüléssel, Albert Einstein. Szilárd átadta a levelet személyes ismerősének, egy Gustav Stolper nevű osztrák menekült közgazdásznak egy memorandum kíséretében, amelyben vázolta, hogy lassú neutronok alkalmazásával a láncreakció teljesen biztonságos. Ő jutatta tovább Alexander Zakshoz, a New Yorki bankárhoz, aki közeli barátságban állt Roosevelt elnökkel. Egy ilyen láncon keresztül is a levél, amelyet a budapesti magyar zsidó emigráns csoport fogalmazott és Einsteinnál aláíratott, Roosevelt elnök kezébe került. A Roosevelt adminisztráció azonban megtette az első lépéseket. A mi tudós csoportunk eredetileg 15 ezer dollárt igényelt, de utólag megalkuttak 6 ezer dollárban. Ezek szerint az atomkorszak az Egyesült Államokban 6 ezer dolláros költségvetéssel indult útjára. Az európai események rohamosan követték egymást. 1939 tavaszán Lengyelország leigázása után Németország, a következő évben szinte akadálymentesen rohanta le Dániát és Norvégiát, majd májusban Belgiumot és Hollandiát. Rövid szünet után kitört a II. Világháború, a többi történelem.
Kedves hallgatóink, Önök a Kolisszorel magyar nyelvadását hallották Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Most búcsúzunk, Sharon Berektov, Jerusalem.